templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Vác bővelkedik a szebbnél szebb templomokban, de hát talán az egyik legimpozánsabb, leggazdagabb a Váci Ferences templom, és most egy monográfia látott napvilágot. Lasshegyi Máté a szerzője a könyvnek. Romokból támadt barokk virágos kert a címe, és az alcíme pedig a Váci Ferences templom és oltárai. Kedves Máté, hogyan találtál rá erre a témára?
Nem volt nehéz rátalálni erre a témára, ugyanis egyrészt a művészettörténet tanulmányaim során, amelyeket 2009 és 2016 között végeztem Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, az első évben már világossá vált számomra, hogy a barokk az a korszak, amellyel foglalkozni szeretnék, és amelyre szakosodni szeretnék a művészettörténeten belül. Tehát nyilvánvaló volt, hogy valamilyen barokk témából fogom készíteni a szakdolgozatomat, és ebben fogok további kutatásokat folytatni. Ugyanakkor pedig váci lakosként, Vácot születtem, és Vácot nőttem föl, és a Ferences templomban nagyon sok időt töltöttem. Szinte az egyik első gondolatom volt, hogy a Váci Ferences templom lesz az a téma, amellyel szeretnék foglalkozni. Annál is inkább, hogy van ebben a templomban valami számomra, és én hallottam többektől, hogy mások számára is valami egészen különleges. Talán nem a legfényesebb és a legelegánsabb, viszont a legkülönlegesebb és a legtöbb titokkal teli barokk emléke ez a városnak.
Hogyha az ember ebben a templomban hallgat szentmisét és szentbeszédet, nagy a kísértés, hogy elkalandozzon, mert annyi látnivaló van a templomban, hogyha kicsit unalmasabban beszél az atya, akkor is jól eltelik az idő benne. Hát az oltárai szinte olyanok, mint egy gyönyörű rengeteg, nem?
Igen, ez így van, így volt velem is. Nagyon-nagyon sokszor nézegettem már gyerekként is az oltároknak az ábrázolásait. Nyilván gyerekként az ember egy kicsit más szemmel nézi ezeket, mint felnőttként, de felnőttként is egyébként ebben nincsen semmi különös, vagy semmi megvetendő, de nagyon sokszor, nagyon felületesen tudjuk csak megérteni, hiszen olyan távol van már tőlünk ez a barokk lelkiség, amelynek a szellemében ezek az oltárok, ezeken látható ábrázolások születtek. Hogy ha azt mondta, hogy egy kicsit egy ilyen rengetegnek tűnik ez a sok ábrázolás, sok szobor, sok kép, akkor a munkám célja az is volt, vagy elsősorban az volt, hogy ebben a rengetegben rendet vágjak, és egy kicsit megfejtsem, úgy visszafejtsem a sok kódot, amelyet ezek az ábrázolások tartalmaznak. És
egy-egy oltárnak, egy-egy részének a templomnak megvan a saját koncepciója, üzenete, amelyet az alkotók, a megálmodók átadtak nekünk örökségül. Így most a rádió hallgatóinak szaladjunk végig a templomon, és azt próbáljunk egy ízelítőt adni, hogy mit látnak ebben a templomban, melyik oltárnak, melyik templomrésznek, mi az üzenete, mit szándékoztak az alkotók örökül hagyni.
Azt hiszem, hogy akárki lép be a templomba, az első látvány, ami megragadja a figyelmét, és ezt az alkotók is szándékkal így alakították, az a főoltár, ami az egyik legmonumentálisabb magyarországi barokk főoltár. Egy nagy méretű, magas templomról van szó, amelynek a teljes szentélyfalát betölti ez a hatalmas oltárépítmény, amelyen rengeteg szent ábrázolás van, szobrok, nagyobb táblaképek, illetve kisebb ovális alakú képek alakjában, és az egészet természetesen, mint szinte minden barokk főoltár esetében, a Szent Háromság, tehát a mennyország, a megnyílt mennyország koronázza. Ez a főoltár a barokk minden szentek ábrázolása, ennek a szakifejezése, ennek az ábrázolás típusnak a körébe tartozik. Tehát az a minden szentek közül ugyan nagyon sok, de még mindig csak egy pár szent, aki ezen az oltáron helyet kapott, az egész szentek közösségét, tehát az egyház a hitvallásban is megvallott szentek közösségét jeleníti meg számunkra, illetve azok számára, akik a liturgián részt vesznek, és így a mennyország, a szentek, akik már célba értek, és mi, akik
oda törekszünk,
együtt vagyunk jelen a Szent Mise áldozatban, amely szintén nem egy különálló valamilyen áldozat itt a Földön, hanem tudjuk, hogy a Krisztusnak az örök áldozata jelenik meg minden egyes Szent Misén. Ez a főoltárnak az üzenete, és ezt a hatást kívánja megjeleníteni ez a hatalmas ragyogás, és ez a rengeteg szent, aki körülvesz minket.
Több rétegben, mint egy emeletes házott vannak a szentek, és hát a tabernákum mellett legalul szerényen Ferenc és Antal, a két ferences nagy szent, de hát mások is ott vannak, a jezsuiták is.
Igen, mindenképpen szót kell ejteni arról, hogy ez a ferences főoltár, ez Gróf Kohári István adományából készült, mint ahogy maga az egész templom és a kolostor is az ő adományából épült. És ő, mint alapító, nyilvánvalóan, bár erről nem maradt fönt, egyelőre nem találtunk dokumentumokat, de nyilvánvalóan meghatározta, illetve beleszólt abba, hogy milyen ábrázolások kapjanak helyet a főoltáron. És így kaphatott helyet a ferences kultuszon kívül, akihez egyébként a Kohári családnak több más alapítása is, illetve még családi kötődései is voltak.
Hát a füleki templom szinte vetekszik a Vácival, így gazdagságban, azt hiszem.
Így van. De ugyanakkor Kohári, mint aki a jezsuitáknál tanult, így a jezsuita szentek is megjelenhettek a főoltáron, illetve mint olyan arisztokrata, olyan főnemes, aki mind a magyar érzelmei nagyon meghatározók voltak, de ugyanakkor az udvarhűsége, a császárhűsége is, így a magyar szentek, illetve a Habsburg udvarnak a birodalmi szent kultusza, tehát a Habsburg családhoz kötődő szentek kultusza is megjelenik ezen.
Ezért van ott Szent István is és Lipót is, ugye?
Így van, így van. Illetve még egy másik szintje van az oltárnak az ábrázolásainak. Az olyan szentek, akik a korban más okból voltak kiemelt kultuszban részesítve, például a sajnos sorozatban ismétlődő pestis járványok miatt, azok a szentek, akiknek a pestis idején kérték az oltalmát, például Nepomuki Szent János, Palermói Szent Rozália, illetve Szent Rókus és Szent Sebestyén. És természetesen, bár azt mondta, hogy szerényen, de tulajdonképpen főhelyen, tehát a tabernákulumhoz legközelebb eső, illetve a főoltárképhez is legközelebb eső két oldalon jelenik meg a ferences családnak a két legfontosabb szentje, Szent Ferenc és Szent Antal, páduai Szent Antal. És még arról kell szót ejteni természetesen, hogy bár a templom titulusa és pártfogása, az a Szent Kereszt felmagasztalása, de a főoltárkép az nem ezt a témát, hanem a Kohári István védőszentjének, Szent István első vértanú halálát jeleníti meg.
De hát ott van Apollónia és Cecília is. Apollóniának azt hiszem ő arról híres, hogy egy harapófogó az attribútuma.
Igen. A vértanú szűzek csoportja, ebből négyet látunk a főoltáron, ők pedig, mint az ókeresztény vértanú, ugye az első vértanú Szent Istvánhoz kapcsolódnak, és őt veszik körül, tehát hogy a legelső rétegéből a katolikus egyház szentjeinek.
Kik az alkotók, tudjuk-e?
Igen, teljesen bizonyossággal nem tudhatjuk, hiszen a teljes bizonyossághoz az kellene, hogy valamilyen írásos dokumentum, például szerződés maradjon fönt erről, de azt egy nagyon neves és az újabb időkben meghatározó művészettörténész és restaurátor, Kórház pap Zsuzsanna kiderítette, hogy stíluskritikai alapon a Falconer festőcsaládhoz köthetőek az oltár ábrázolásai, valószínűleg Falconer György és fia Polikárp munkái lehetnek az oltárképek, aki ennek a skót származású, de Magyarországon letelepedett festőcsaládnak az idősebb nemzedékéhez tartozik.
Mellékoltárok? Hány mellékoltár van?
9 mellékoltár látható a templomban. Minden egyes mellékkápolnában van egy-egy, illetve a szentélyhez legközelebb eső mellékkápolnákban van az egyik oldalon kettő is. Továbbá a diadalív, ugye a szentélybe vezető diadalív két oldalán is van még egy-egy mellékoltár.
Hogy van, lehetne őket tipizálni?
A mellékoltárok a legtöbb templomban is, különösen a nagyobb plébánia templomokban, illetve a nagyobb szerzetesi templomokban, inkább a magán áhítatnak a színterei, tehát nem a templom egészének a ikonográfiai egységébe kapcsolódnak nagyon sokszor, hanem különösen egy olyan templom típus esetében, mint a Váci Ferences templom, ahol kis, különálló, visszahúzódó kápolnákban vannak ezek az oltárok. Az ott folyó kultusz jelenik meg. Milyen kultuszok lehetnek, vagy jelenhetnek meg ezekben a kápolnákban? Többek között, ugye a Ferences templomról lévén szó, a Ferences laikus közösségeknek a kultuszának a helyszínei ezek, például a kordatársulat, vagy például a harmadrendi áhítatok színhelyei, amelyből Vácon, mivel ez egy vegyes nemzetiségű város volt, német és magyar ferences harmadrend is volt, és mind a kettejüknek volt egy-egy oltára.
Milyen állapotban van a templom, illetve ezek a gyönyörű oltárok?
Hát bizony azt nem szabad elhallgatni, hogy bár még mindig nagyon impozáns a kép, ami a templom a belépő látogatót fogadja, de nagyon alaposan ráférne a templomra már egy teljes belső felújítás és az oltároknak egy szakszerű restaurálása. Én úgy tudom, hogy a kártevők, tehát a bogarak is nagyon komoly, olyan dolgoznak sajnos ezeken az oltárokon a rossz értelemben.
Oltárok után szószék és a templom egyéb említésre feltétlenül méltó berendezési tárgyai, bútorai?
Ez egy érdekes kérdés, ugyanis nagyon sok szerzetesi templom esetében maguk a szerzetesek is, itt jelen esetben a ferences szerzetesek is közreműködtek a templom berendezésének az elkészítésében. Itt a Váci Ferences templomban két mellékoltárról és a szószékről, illetve az orgonának, a barokk orgona szekrényéről tudjuk biztosan, hogy ezek ferences laikus szerzetesek munkái. A szószék ez egy egészen gyönyörű alkotás. Én nekem az egyik kedvencem már csak azért is, mert a színvilágában teljesen különbözik a többi oltárnak a színvilágától, ugyanis ez kicsit később készült, és akkoriban volt ez egy mondjuk úgy, hogy egy divatos színkombináció, hogy fekete alap és fehér, tehát szoborszerű, mintha márvány szobrokat utánozna, tehát egyszínű fehérre festett szobrok, és ugye azokon megjelenő aranyozás. Egy gyönyörű, szép érett barokk alkotásról van szó. Illetve az egyik mellékoltár, az Immakuláta oltár, tehát a Szeplőtelen Szűzanyának az oltára, ez még egy szerzetesi munka, gyönyörű, szép rokokó oltárról van szó, és a Szent Kereszt oltár, ami a mai formájában már egy másodlagosan fölállított és több átalakításon átesett oltár, de az ábrázolásai azok még az eredeti oltárról valók.
Romokból támadt barokk virágos kert. Miért ezt a címet választottad?
A címadásnak az oka a templom elhelyezkedése, ugyanis ez a gyönyörű, szép barokk virágos kert, ami számomra nem csak az épület, hanem a benne lévő oltárok, és a szent kultusz, ami az oltárokon megjelenik, és a romok pedig, amiből ezek kinőttek, az pedig a Váci vár, ahova a Altan Mihály Frigyes bíboros és Váci püspök a ferences rendet letelepítette, itt épült meg a ferencesek kolostora és temploma, az egykori, középkori székesegyház és püspöki vár romjain.
Mivel foglalkozol most, hogy kész ez a könyv? Tanulsz még, vagy dolgozol?
A könyv előtt is, és a könyv elkészülte óta is, én tulajdonképpen egy másik hivatásban tevékenykedem, ugyanis én eredendően zenész vagyok, jazz zongorista, és a művészettörténet szakot is a jazz zongora szak elvégzése után végeztem el, illetve fejeztem be, és most is még további jazz zongora tanulmányokat folytatok Amsterdamban.
Ott is vannak szép templomok. De úgy hallom, nem sokat jártam Amsterdamban, hogy adogatják el őket. Mi a tapasztalatod?
A tapasztalatom az még nem elég széleskörű, hogy ebben igazán állást tudjak foglalni, de én is hallok ezekről a sajnálatos templom bezárásokról. Ott talán egy kicsit ebben határozottabbak is, tehát Magyarországon is van sajnos sok olyan templom, ami már esetleg nem olyan látogatott, amit már Hollandiában valószínű bezártak volna. Viszont én úgy látom, hogy azért egy olyan nagyvárosban, mint például amilyen Amsterdam is, a katolikus egyház egyáltalán nem haldoklik.
Ezt jó hallani, mert itt messziről úgy gondolják sokan, és azt hallja az ember, de...
Igen, lehet, hogy a született hollandok például már kicsit kevésbé vallásosak, de például azért ott ugye a sok nagyon régóta érkező és érkezett bevándorlók között is nagyon sok katolikus országból vagy területről érkezett van, tehát miattuk is lehet az, hogy nem tűnik meg a katolikus jelenlét, illetve azért úgy látom, hogy olyan sosincsen, hogy valahol teljesen elhalna az egyház, hanem ahol esetleg hagyományos formái elhalnak, ott esetleg olyanok, akiknek esetleg nincsen családi kötődésük, ők pedig megtérnek, vagy sokan vannak, akik keresik az Istent, és keresik az egyházat is, és ide találnak.
És hát, ahogy a romokból barokk virágos kert születhet, úgy a társadalmi problémákon is fölül tud kerekedni a hit, és nem hal ki.
Reméljük, hogy abban az időben is, amikor a Váci Ferences templom épült, nem volt az egy rózsás helyzet, itt egy rom halmaz volt szó szerint a törökök után, és félig elnéptelenedett országrészek voltak, és ahogy akkor is ki tudott nőni ebből egy csodaszép új pár száz év, amikor új virágzásnak indult Magyarország, úgy reméljük, hogy a mai problémákra is majd születnek új válaszok.
Varga Lajos váci segédpüspök, egyben művészettörténész, és a Székesegyház, illetve több más váci templom plébánosa többek között hozzátartozik a Váci Ferences templom is. A püspök úr által vezetett plébánia kiadásában látott napvilágot Lachegyi Máté könyve, a romokból támadt barokk virágos kert. Meg szeretném kérdezni püspök urat, hogy megvan-e elégedve a könyvvel?
Hát a munkát az természetesen mással is megnézettük, mert hogyha az ember kiad egy könyvet, akár milyen is jó legyen a szerző, előfordulhat benne hiba, de hát úgy találta mindenki, hogy egy nagyon jól elkészített munkáról van szó.
Nagyon különleges ez a Váci templom, a Váci Ferences templom azért is, mert az egykori Árpád-kori Székesegyház, illetve vár romjaitból született a török kitakarodása után.
Ez a templom hát valóban várban létezik, várban áll mind a mai napig, természetesen ma már csak a várnak a romjai vannak, de hogyha az ember a Duna felől néz föl a kolostor együttesre, a templomra és a kolostorra, akkor rögtön szembeötlő Géza királynak a szobra, egyszerűen azért, mert a megalapított püspökséget, amelyet vagy Szent István király alapított, vagy pedig Péter alapította, igyekeztek várban elhelyezni, mint hogy a többi püspökséget is, illetve még a főespereseket is várban helyezték el, és Géza király idejében készült el az első olyan székesegyház, amely hát biztosan kőből épült, reprezentatívabb volt, és amelyben maga Géza király is örök nyugovóra tért, hiszen ebben a székesegyházban temették el, minek utána az épületnek az elkészítetője ő maga volt. Első Géza királyról van szó, akinek a neve természetesen Pogány, ugyanakkor keresztény neve is volt, mégpedig Magnus, ez volt az ő keresztény neve. Az előző években elindult egy nagy arányú feltárás itt a templom körül, és 2015-ben, vagy lehet, hogy már előtte is 2014-ben valóban sikerült megtalálni az első váci székesegyháznak az alapfalait, és benne egy reprezentatívabbnak tűnő sírt is, amely lehetséges, hogy Géza királynak a sírja volt.
Tehát az első székesegyháznak a helyszínén vagyunk, a ferencesek a török után kerültek birtokon belülre itt a egykori váci várban?
Igen, Altán Mihály Frigyes az, aki letelepíti a ferenceseket, az akkor a város széle volt, és miután a váci vár, meg a váci székesegyház romokban állt, pontosabban nem is biztos, hogy annyira romokban állt, mert a püspök szerint helyreállítható lett volna a székesegyház. Minden esetre a területet a ferencesek kapták meg, és akkor itt elkezdték a saját kolostoruknak, illetve templomuknak az építését, ami hosszú időn keresztül tartott. 1721-ben tették le a templomnak és a kolostornak az alapkövét, mégpedig az Úr Szent Keresztjének a tiszteletére, ahogyan ma is az Úr Szent Keresztjének a tiszteletére áll a ferencesek temploma, illetve kolostora. Művészettörténészeknek azért az a véleményük erről az oltárról, vagy a templomnak a berendezéséről, hogy nagyon reprezentatív, mindenképpen figyelemre méltó alkotás, ennek ellenére művészi szempontból nem képviseli a legmagasabb színvonalat, de harmonikus, összességében véve gyönyörű, egy-egy darabja magasabb szintű, a másik darabja kicsit alacsonyabb szintű, mindenképpen megóvásra méltó és nagyon jelentős emléke a barokkori művészetnek, illetve hát a Kohári által építetett templomok művészetének, és az megjegyzendő róla, hogy teológiai szempontból kiváló alkotás, ugyanis a Szent Háromságba foglalja bele végül is a megdicsőült szenteknek a sokaságát, és hát miután Isten központúak vagyunk, Szent Háromság központúak, természetes, hogy a legfelső szinten kerül ábrázolásra a Szent Háromság, a szentek közül pedig kiemelkedik Szűz Máriának a tisztelete, tehát a Szent Háromság egyes személyei övezik körül a megdicsőült Szent Szűzet, és aztán ez alatt foglalnak helyet a többi szentek, tehát mint teológiai koncepció is egy kiváló alkotás. És valóban így van, hogy a katolikus megújulásnak egy nagyon szép példája, művészi emléke.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Lackhegyi Máté művészettörténésszel, jazzzongoristával, illetve Varga Lajos váci segédpüspökkel beszélgettünk a váci ferences templomról. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Thank you.